Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Kovács Emőke történésszel Perce Léva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm dr. Kovács Emőke történészt a Mária Rádió stúdiójában. Isten hozott!
Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Kiírtam magamnak könyvcímeket, te meghoztad a szokásos mondatot, de hát ezeket egy kicsit később fogjuk majd átbeszélni. Igazi Tőzsgyökeres balatoni lány vagy?
Igen, somogyi vagyok, és Fonyódligeten töltöttem a nyarakat, tavasz, teleket is aztán, és hát nagyon kötődöm a régió. Úgy alakult az élet, hogy 2010 és 2015 között egy nagy siófoki könyvtár és kutatóintézetnek voltam az igazgatója. Akkor kicsit visszakerültem a szülőföldhöz, hát ott nagyon szép 5 évet töltöttem el, és még jobban elmélyülhetett ez a Balatonkapocs. Aztán utána visszakerültem Budapestre, de nem szakadt meg ez a balatoni kapcsolat. A Balatonkutatás az életem része, a hivatásom része, a Balaton egy közös nyelv a magyar nemzet számára, mindenki szereti, mindenkinek pozitív élménye van róla, de hát természetesen vannak az egyéb fő sodrok, amikkel foglalkozom emellett.
A közös nyelvről, a Balatonról beszéljünk egy kicsit, mert akkor ezek szerint a gyerekkorod és az ifjúságod is oda kötődik, és ha már gyerekkor és ifjúság, akkor a hitéletnek is vegyük végig az időrendjét.
Pedagógus családból származom, hárman vagyunk testvérek, és hát én még azért a kederkorszak végén, mint gyerek részt vettem a hittanórákon, a Kaposváron járattak a szüleim, és nagyon jó közösség volt a Szent Margit templomban. Aztán úgy alakult, hogy amikor befejeztem az általános iskolát, akkor több jó nevű gimnázium is volt a városban, de éppen akkor kezdtem meg a tevékenységét a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium. Én rendszeres templomba járó is voltam, és ott egy eléggé csendes, befelé forduló, de nagyon jó tanuló gyerek, és nagyon jó lehetőség volt, hogy ebbe az egyházi gimnáziumba kerülhettem, és a mai napig úgy tekintek vissza erre a legszebb 4 évre, hogy a nyugalmat, a szeretetet adta, és nagyon sokat jelentett számomra, és ide jártam az Árda utcába, Kaposváron, a Nagyboldogasszony templom mellé 4 évig, és utána aztán az LTBTK-n a magyar történelem szakot végeztem el, és majd később doktoráltam. Nekem nagyon szép emlékeim fűződnek a kaposvári egyházi közösségekhez, nem csak a gimnáziumi évek alatt, hanem már előtte is. Testvéremmel együtt jártunk hittanórákra, és aztán a gimnáziumban pedig számos lelki gyakorlat és közösségi élet volt, úgyhogy nagyon-nagyon jó emlék. Éppen a napokban kértek fel arra, hogy néhány gondolattal emlékezzek meg erről, mert hogy ugye Laci atyát, Varga Lászlót püspökké avatták, és hát hozzá tényleg nagyon kellemes személyes emlékeim fűződtek, és hát a Szent Imre templom volt az egyik bázis a katolikus gimnazistáknak.
Hát akkor nekünk is mesélj egy pár dolgot Laci atyáról.
Igen, hát én pont azt írtam le, hogy sajnos nem az én hittantanárom volt a mi évfolyamunk hittantanára. Nagyon irigyeltem a másik osztályba járókat, de aztán úgy váltottam ki ezt a hiányt, hogy minden vasárnap aztán Laci atyához a Szent Imrébe jártam, ahol már akkoriban gitáros misék voltak, kirándulások voltak, tényleg egy jó személyes kapcsolatot lehetett vele kialakítani, és valahogy abban a kamasz létben is, amikor az embernek olyan sok kérdése van, és ráadásul én egy ilyen kicsit visszahúzódóbb személyiség voltam, az ő humora és kedvessége az nagyon sokat segített. Lehet, hogy ő erről nem is tud, vagy ez egy ilyen közvetett dolog volt, de számomra ez egy nagyon maradandó és sok pozitívumot jelentő élmény volt.
És ezt most már másodszor is említett, hogy egy kicsit magadba forduló, csendes, visszahúzódó gyerek voltál, és akkor kérdezem, hogy a történész lét, azaz a kutakodó, a csendes, a magányban dolgozó, az ezzel függ össze, vagy a történelem szeretet és a habitusod az nem függ össze?
Én egy nagyon szerencsés ember vagyok, mert valahogy így önkéntelenül is, és ebben is a gondviselés erejét is érzem, hogy rátaláltam erre a hivatásra, ami valóban egy ilyen szemlélődő, sokat olvasó, csendesebb gyereknek, fiatalnak nagyon ideális és nagyon szépen vezet vezetett az utam idáig. Természetesen aztán az ember megtanulta azt, hogy az a tudás, amit megszerez, és azok az ismeretek, azokkal egy idő után a nyilvánosság elé ki kell lépni, és ki kell állni. Hát ezt az ellentétet is fel kellett aztán oldani, és hát így lettem talán az, aki most vagyok, egy arany középúta, visszahúzódó és a nyilvánosságot vállaló ember között.
És az rögtön evidencia volt, hogy fel kell oldanod, és ki kell állni azokkal az eredményekkel, amit találtál kutatásaid során?
2007-ben jelent meg a Balaton könyvem, az első Balaton könyvem, és addig nem nagyon szerepeltem, előadásokat tartottam, de hát nem olyan nagy nyilvánosság előtt. Emlékszem, hogy az egyik nagy rádióba behívtak vele, és ott beszélni kellett róla, és utána kaptam üzeneteket és visszajelzéseket. Akkor jöttem rá, hogy egyrészt a téma is olyan, másrészt pedig, amiről beszélek, és az üzenet értéke is olyan értékű, hogy hát ezzel nem fogok tudni menekülni, hogy meg kell nyilvánulni, és beszélni kell, és válaszolni kell a kérdésekre, és utána már ez, hát nem mondom, hogy olyan evidens volt, de megtanultam ennek a lépéseit.
Ahogy olvasgattam rólad az interneten, ugye mondtam, hogy kiírtam könyvcímeket, és fönt van az is, hogy a doktori disszertációdnak mi volt a témája. És akkor az egész nekem egy nagyon nagy körlet, és nagyon szélső pólusai a történelemnek.
Igen, szélső pólus, de ugyanakkor, ha jobban belegondolunk, akkor nagyon is összefüggnek. A Balaton egy általános téma, ott a 19-20. századi Balaton történetével foglalkozom. Egy történelem szakosnak, egy történettudományból doktoráltnak, azt hiszem, hogy ez nem olyan nagyon nehéz, hiszen a magyar történelemnek ezen időszakát az ember sokat tanulmányozta és jól ismeri. De vannak olyan területei a magyar történelemnek, amik kifejezetten érdekeltek. Nagyon érdekeltek a magyar szabadságmozgalmak, mind a 19., mind a 20. században. Ennek egyik első mozzanata és fontos mozzanata az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc. Ugye ott általában a politika történet mellett, ha történettel szoktak foglalkozni a történészek, kiváló, általában férfi kollégák foglalkoznak ezzel, viszont vannak olyan személyek, alakok és politikai mozgalmak a korszakban, és így esett a választásom a függetlenségi mozgalomra, aminek a fő vezetője Irányi Dániel volt, és mivel neki nem volt monográfiája, és nem foglalkoztak vele, ezért így lett a disszertációs témám. A másik, ugye ebben volt egy nagyon erős kihívás rész is, hiszen mivel nincsen róla sok könyv, talán apró tanulmányok, ez egy nagyon nehéz férfias téma volt, nagyon sokat kellett levéltárba járni, sokat kellett vele foglalkozni, egy ilyen klasszikus filosz dolog született belőle. Amikor így mentem előre az időben, mind a saját életemben, mind pedig a történelmi időben, úgy egyre jobban pontosan szabadságmozgalmak mentén foglalkoztatott a Rákosi korszaknak és a Kádár korszaknak a természetrajza és az abban megnyilvánuló ellenállások és lehetőségek, idézőjesen a lehetőségeket. És hát így lett ez a nagy merítés, amivel eljutunk napjainkig, és akár az 1956-os könyvemig is.
Akkor most azt hiszem, hogy itt jöhetne a mondat, amit hoztál.
Máté evangéliumából hoztam, de több evangélistánál is szerepel. Nincs semmi elrejtve, ami nyilvánosságra ne kerülne, s titok, ami ki ne tudódna. Ez a mondat, ez részben kapcsolódik a személyes életutamhoz is. Nagyon nagy az igazságérzetem, és nagyon nehezen viselem, hogyha másoktól nem ezt kapom, és én próbálok ezt szerint élni, ezen mondat szerint. A másik pedig a hivatáshoz kötődő üzenete. Pontosan a ilyen sok trauma, tragédia, diktatúra által terhelt magyar történelemben. Sokszor nincs meg a forrás, elhazudott források vannak, csúsztatások vannak, de valahol mindig kiderül az igazság. Lehet, hogy nagyon sokat kell kutatni, vagy sokat kell várni és türelemmel fordulni adott események felé, vagy kutatási témák felé, de számomra mindig ez a mondat jön elő, amikor nehézségekbe ütközök. Ezzel a mondattal egy másik történeti munka kapcsán találkoztam, és azonnal egyébként fel is jegyeztem, és szoktam erre hivatkozni, mert évekkel ezelőtt volt, de a Tacitusi színeirált stúdió, tehát a harag és részrehajlás nélküli történetírás, és tulajdonképpen egy lét, mert ez egy lét ideológia is lehet, emellé nagyon jó kiegészítőként jött ez a mondat.
És akkor, amikor rábukkansz egy-egy eltagadott vagy eldugott információra, akkor is összeáll ebbe ez a mondat a fejedben, hogy ez lesz az, ami téged visz előre.
Igen, természetesen, és ezért nem is izgulok, vagy nem vagyok feszült, hogyha akár egy-egy adatra, vagy névre, vagy adalékra csak később bukkanok rá, de ugyanígy ez a privát életben is érvényes, mert egy idő után úgyis minden a helyére kerül, talán inkább ezt mondanám, hogy az ember mindig törekszik a harmóniára, az egyensúlyra, és ez a mondat, ez kulcs szerepet játszhat, hiszen ez segít abban, hogy elfogadjuk azt, hogy úgyis majd minden titok kiderül, és minden a helyére rázódik.
Azt mondtam, hogy a Gulág könyveddel kapcsolatosan hoztad ezt a mondatot.
Ez a könyv nem a Gulágról szól, hanem 1956 előzményeiről és következményeiről. Ugye Préteritum 1956 a címe, de részben érinti a Gulágot is, és van benne Gulágos téma, hiszen az, ami 1956-ban bekövetkezett Magyarországon, a forradalom és a szabadságharc, annak a csírái, az alapvetései már az 1948-tól ott vannak a magyar társadalomban, akár úgy, mint a politikai üldözöttség kategóriája, vagy az ellenállás kategóriája, de természetesen az 1944 őszén kezdődő Gulágra, Málenkirovotra, hurcolásoknál is kezdhetjük már. Ugye 2016 januárjától voltam a Gulág Gupfi emlékévnek a szakmai vezetője. Nagyon sok személyes történettel is találkoztam, nagyon sok értékes történeti munkával is, de ez a Préteritum 56 című könyvem, ez a korábbi írásaimat is összegzi, és bemutatja kisebb publicisztikai írásokban mindazt az utat, ami 1956-hoz vezetett, és azokat a következményeket is, ami 1956 és a megtorlás után a magyar társadalomra várt.
Van egy kérdés, amit meséltél, muszáj, megfogalmazódott bennem, és muszáj megkérdeznem, hogy egy csinos fiatal nő, és megkapja a Gulág emlékév szakmai vezetését. És mit szóltak ehhez a férfi történész kollégák?
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ez azért már régebb óta jelen van az életemben. Én nekem nagyon jó a kapcsolatom a férfi történész kollégáimmal. Ez egy ilyen közeg, ezt el kellett fogadni. De már a doktori évek alatt azt lehetett érezni, hogy kétszer annyit kell teljesíteni. És azért is választottam azt az Irányi Dániel témát, mert azt mondtam, hogy akkor én most megmutatom. Tehát az arány az mondjuk olyan volt, hogy egy 10 fő szemináriumon talán egy-két lány volt. Én nem vagyok egy feminista alkat, de nyilván az ember saját magát képvisel és próbálja az érdekeit érvényesíteni. Egyébként a történész kollégáknál jobb közösséget nem is tudok elképzelni.
A tudomány nyelvén beszéltek.
Igen, de van egyfajta olyan emberi összefogás is és összetartozás, ugye az olyan jó érzés, hogyha elakadok egy-egy kutatásban, vagy nem találom a forrást, akkor lehet hozzájuk fordulni.
Azt mondtam, hogy egy nyelven beszéltek, te azt mondtad, a Balaton az egy közös nyelve a magyaroknak, és van 3 Balaton könyved.
Igen, 3 Balaton könyvem van, abból 2 tulajdonképpen egy utánnyomás már, mert hogy olyan nagy számban elkelt. Az első könyvem az a 19. századi Balatonnak a történetét mutatja be. Az volt számomra fontos, hogy rendben van, hogy vannak nagyon jó helytörténeti munkák, és tényleg kiváló, fanatikus helytörténészek. Velük is a Balaton környékén nagyon jó a kapcsolatom. De nincs egy összegző képünk a Balatonról, hogy hogyan lett ez a tó a magyar nemzet számára a Pannon-tenger, hogy minden a reformkorban kezdődik, hogy a fürdőkultúra hogyan alakul ki a tónál az 1860-as évektől, hogy milyen változások következnek aztán be a 20. század elején és majd a Trianon után. Az első könyvben alapvetően a 19. századi mozzanatokkal foglalkoztam, aztán a Régi idők Balatonja című könyv ezt már tovább viszi, hiszen a 19. századon túlmutat és 20. századi témák is vannak benne. Ez már akkor keletkezett, amikor visszakerültem a tóhoz, tehát ezek a kisebb, erőteljesebb, rövidebb mozaikok, amik a 20. századi történetéről szólnak, elsősorban emberi sorsok, érdekes, a tájra jellemző érdekességek, És ez a könyv jelenhetett meg aztán később egy utánnyomásban, egy másik borítóval.
És akkor most én visszamegyek a mondatodhoz, hogy nincs az a titok, ami egyszer napvilágra ne kerülne. Volt-e a balatoni kutatásait során olyan, amire olyan azt mondtad, hogy aha, ezt eddig még nem tudtam?
Pontosan ezeknél a 20. századi balatoni mozaikoknál volt ez egy kulcs mondat. Erre nem is gondoltam, de most, hogy így kérdezett, ez így összekapcsolható. Szinte mindegyik írás arról szól, hogy feljött valami olyan, amiről eddig nem beszéltünk, vagy akár hiányos adatok is voltak róla. Mondok egy példát, Simon Böske az első Miss Universe volt, egy keszthelyi lány, és a zsidó származása miatt 44-ben bujkálni kényszerült, és minden forrás azt rögzítette, hogy hát elhunyt a holokauszt idején. De aztán találkoztam az unokaöccsével, illetve azzal a keszthelyi közösséggel, aki foglalkozott az ő élettörténetével, és ápolta azt a hagyományt, a Simon Böske életutat, az ő emlékét, és ott az unokaöccs elmondta, hogy a 70-es évekig a mellettük lévő szobában élt, és teljesen visszavonult. Ott van az Endrédi Csipkének is a története, amit lehet, hogy érintőlegesen szoktunk említeni, hogy hát vannak szép csipkeverők, nagyon szép munkákat hoztak létre, de az Endrédi Csipkéről talán kevesen tudják, hogy a két világháború között egy nagyon nagy sikertörténet, egy magyar sikertörténet, kijutottak világkiállításra, tényleg rendkívüli precizitással és professzionalizmussal elkészített csipkéről van szó. Ezt a csipkeverést napjainkban az Endrédi iskolában tananyagként tanítják. Hát ha nem is titkok, de tulajdonképpen annak minősülnek, mert nem nagyon tudunk róla. Vagy hogy ki volt az első Balaton átúszó nő, Belházi Bimbi, aki a 20-as évben...
Belházi Bimbi?
Igen, mert
de jó neve van.
Margit, de a korszakban ez egy ilyen kedvelt becenév volt. És akkor utána nyilván nem véletlen, ennek tűnt, de nem az volt, hogy találkoztam az unokájával, akitől fotókat kaptam a Belházi Bimbiről. Ezek nagyon-nagyon érdekes történetek.
Ez mint egy krimi, és az Endréd az a Balaton Endréd, az Amárdi
igen,
fölötti
így van,
falucska,
így van, egy
ugye?
Csodálatos falu.
Még életemben nem hallottam az Endrédi csipkéről, pedig nekünk Zamárdihoz van kötődésünk, és mégsem.
Tényleg még a régióban is alig ismerik, holott magának az ottani csipkeverésnek is a története, hogy azt egy református lelkész létrehozza, és lényegében azért, hogy a faluban az asszonyokat foglalkoztassa, és először csak egy ilyen hobbi dolognak indul. Nagyon-nagyon érdekes az a történet, de hát még számos ilyen érdekességet lehetne említeni, és ez megtalálható a Régi Balaton című könyvemben.
Előjött belőlem a háziasszony. Ételreceptek, gasztrosztorik, nem voltak?
Egy cikket írtam a balatoni gasztromúltról. Nagyon jó gasztronómiai szakértők vannak most már a Balaton partján. De az utóbbi időben, hál' Istennek, a balatoni régió nagyon szép fejlődésnek indult, és újból kezdi megtalálni a régi új arcát, amihez hozzátartozik az, hogy a balatoni gasztronómia is megújul. Alapvetően a régió ízeire, nyersanyagaira épít, és ezt tekintettem át ebben a balatoni gasztromult írásban, természetesen a haléterekről, a vathúsokról, ami mondjuk Somogyban nagyon kedvelt, a különböző köretekről erről írtam, arról, hogy a jókai bableves az mennyiben nem kötődik jókaihoz, de ugye Füreden mai napig hagyományként tisztelik és tartják a jókai napok kapcsán, de rengeteg jó gasztronómiai szakíró van most már, és hát vannak olyan éttermek, amik szinte a legkívánatosabb lenyomatai annak, hogy milyennek is kellene lenni a balatoni gasztronómiának.
És hát a rengeteg jó borászat,
igen,
és a borkóstolók.
Ezt el is felejtettem így mondani, írtam a balatoni borrégiónak a múltjáról is, mindarról, ami ugye az antik hagyományokig nyúlik vissza, hiszen Balaton felvidék esetében, Pannonia provincia esetében nagyon szép hagyományai vannak. Hát aztán arról a történeti síkról is, ami a Filoxéra vésznek a pusztítása a régióban, hiszen ez is a szőlőtermesztés történetéhez és a bornak, a balatoni bornak a történetéhez tartozik, és hát igen, rendkívül jó borászatok vannak, és nagyon nagy örömmel látom, hogy ők is a hagyományokra próbálnak építeni.
Mind dolgozol most?
Most több dolog is van, ez ad a mindennapoknak nagy értelmet és erőt. Egyrésztről van egy Balatonannó rovatom, egy napilapban, hétvégén te jelenik meg, írok tanulmányokat, cikkeket, szintén balatoni témában, de akár a Gulák kapcsán Placid atyáról írtam, a Rubikon folyóiratban, tehát mindig visszatérő témák, illetve van egy siófoki hagyaték, aminek a feldolgozását végzem. Ez egy nagyon érdekes történet ez is. Két háború közti családtörténet tulajdonképpen. Az édesapának orvosi szanatóriuma volt Siófokon, Szalai Dénesnek hívták, és aztán Kijevben katonaorvosként teljesített frontszolgálatot, és az onnan Siófokra küldött levelei, és a Siófokról a felesége által írt levelek, és az akkor 11-nehány éves Etelka, azaz Tusi levelei fennmaradtak, ez több száz levél, és ezek a dokumentumok is nagyon jól rekonstruálható belőle, mind a front, mind a hátországnak a története, és hát ez is a gondviselés, hogy én a Tusival most fogok találkozni, két hetente találkozunk, mert hogy ez a kislány, aki a leveleket írta, még él, jó egészségnek örvend, és az ő segítségével tulajdonképpen magyarról magyarra fordítom ezeket az anyagokat. Ezt szeretném majd egy nagyon szép könyv keretében megjelentetni.
Hogy kerül az ember egy ilyen feladat közelébe? Hogy kerültél te itt képbe?
Ez is egy nagyon érdekes történet. Szalai Etelka, akiről most beszélek.
Tusi,
igen. Rendkívüli érdekes ember. Rajztanár volt, művészlélek, nehezen megközelíthető, és amikor Siófokon vezettem a könyvtárat, akkor hát kortársai, akikkel szintén jó viszonyt ápoltam ott a városban, utaltak arra, hogy hát a Budapesten élő Etelkának vannak ezek az anyagai, de úgysem fogja odaadni, mert tényleg nagyon féltett és nagyon értékes anyag. Én úgy gondoltam, hogy mivel pontosan a két háború közti időszakról tudunk a legkevesebbet a Balaton esetében, van alaptudásunk róla, de település történetileg mégis valahogy hiányosabb. Én úgy voltam vele, hogy felveszem a kapcsolatot a Tusival, és megpróbálom, hát lesz, ami lesz.
Mi történhet?
Igen, és valahogy az első pillanattól fogva olyan jó viszony alakult ki. Ez most már 2013 táján volt, és azóta ez a nagyon jó viszony tart, és akkor a Siófoki Könyvtárnak adományozta ezt a nagy doboznyi gyűjteményt, amiben számos fotográfia is van, és egyéb családi iratok. Szóval tényleg egy nagyon nagy anyag. Most már ilyen családi barátként beszélhetek róla, és nyilván ez sem véletlen, mert aztán olyan kapcsolat alakult ki köztünk, és olyan szoros baráti viszony, hogy nem is tudnám már elképzelni anélkül az életet.
Végeredményben minden titkukat, hogyha a mondatodhoz vissza akarnék menni, minden titkukról tudsz, mert hiszen a leveleken keresztül megismerted a családot.
Igen, és egy olyan szép szerelmi történet ez a házasság, ahogy így a levelekből kibontakozik, egy nő és egy férfi levelezése, de mégis ott van a kislány, a gyermek, mégiscsak háború van, mégiscsak az anya otthon maradt, fér nélkül, fenn kell tartani a háztartást, szóval nagyon sok olyan kérdést is felvet, ami a napjainkban is akár kérdés lehet.
Happy end a vége? Papa visszakerült a fronton?
Természetesen igen, annyiban nem happy end, hogy ez egy nagyon jól felszerelt szanatórium volt, hát ugye akkor még nincsenek kórházak, és más az orvosi ellátásnak a metódusa, mint aztán a későbbiekben, de hát a család sajnos 45 után egy nélkülöző életmódot kell, hogy éljen. Tusi korábban az angol kisasszonyokhoz jár, de majd állami iskolába kerül. Az édesanyja az 50-es években agyvérzést kap, az édesapa még él, a csodálatos házukat lebontják, szóval egy ilyen klasszikus 20. század
második. Együtt maradtak csak hát a körülmények.
Megvannak a háznak és a fotói. Ez egy csodálatos siófoki ház volt, csodálatos kerttel, művészbarátokkal, akik megörökítették ezt festményeken. Így a történet végkicsengése szomorú, annyiban nem, hogy hát Tusi él, és a mai napig ápolja egyébként a családnak a hagyományait.
Lezárásképpen arra szeretnének kérni őket, hogy a mondatodat, és a hivatásodat, és az életedet kapcsoljuk össze egy ilyen gondolatkoszorúvá, és akkor ezzel zárnánk le a műsort.
Nincs semmi elrejtve, ami nyilvánosságra ne kerülne, s titok, ami ki ne tudódna. Nagyon fontos számomra, hogy úgy éljek, ahogy ebben a mondatban is megfogalmazódik. Őszinte és nagy igazságérzettel rendelkező ember vagyok, természetesen ebből aztán vannak konfliktusaim is, de ezt is az embernek számba kell vennie és vállalnia, és mindig az igazság és a valóság mentén igyekszem élni az életemet és a hivatásomat is a szerint folytatni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést dr. Kovács Emőke történésznek.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kedves hallgatóink, dr. Kovács Emőke történésszel Perc Eléva beszélgetett.
Tizenhat óra huszonöt perc.